Hangadó szerda. Az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Kétnapos szerbiai látogatáson járt Sulyog Tamás magyar államfő. Alekszandar Vučić köztársasági elnökkel Zsabján részt vett a felújított Havas Boldogasszony római katolikus templom megáldásán. Ezt megelőzően a két államfő az 1944-ben, 45-ben kivégzett ártatlan áldozatok emléke előtt tisztelgett Csúrogon, a megtépázott Krisztus nevű szoborcsoportnál, valamint a Topalov raktár helyén kialakított emlékmúzeumban. Miközben Belgrád sérelmezte az Európai Parlament újonnan kinevezett szerbiai jelentéstevőjének a politikai hátterét, civil szervezetek arra mutattak rá, hogy országunk a gyakorlatban 3 éve nem lépett előre az uniós integráció útján. Az Európai Bizottság ennek ellenére nemzetközi síkon Szerbia támogatásával igyekszik a saját javára billenteni a térségbeli állapotokat. Péntekig tart a büntető törvénykönyv kiegészítő és módosító tervezetének közvitája. A téma apropóján Búcsú Árpád, az Óbecsei Alapbíróság elnöke nyilatkozik rádiónknak. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! Szerb-magyar államfői csúcstalálkozót tartottak Belgrádban, Alekszandar Vučić és szerb és Sulyog Tamás magyar államfő közös sajtótájékoztatót tartott. Dudás Viktort hallják.
Alekszandar Vučić, szerb elnök, a gyorsvasút projekt bővítéséről beszélt, mellyel így Szerbia összeleszkötve egész Közép-Európával. A két ország közötti kapcsolat soha nem volt ilyen jó a történelmünk során. Köszönettel tartozunk Orbán Viktornak és Áder Jánosnak ezért, valamint Novák Katalinnak és Sulyog Tamásnak is. Magyarországra nem csak stratégiai partnerként, hanem igaz barátként tekintünk. 12 évvel ezelőtt az árucserénk 768 millió eurót tett ki, tavaly pedig 3,1 milliárd eurót. Magyarország a 4-es számú legnagyobb gazdasági partnerünké vált, amely még a mostaninál is jobb lehet. Fontos még megemlíteni a közös gyorsvasút építésének projektjét, hiszen a megnyitás előtti napon szeretnénk aláírni a 4 országot összekötő gyorsvasút tervét, amely összekapcsolná Magyarország és Szerbia mellett Észak-Macedóniát és Görögországot is. Tehát Budapesttől egyenesen Pátrára lehet majd eljutni a csaknem 1700 kilométeres vasút segítségével, mondta Vučić.
Brze prugi od Budimpeste sve do Patre.
Sulyog Tamás, a magyar köztársaság elnöke is a két ország közötti szoros kapcsolatot részletezte.
Szerbiára nem csak stratégiai partnerként, hanem őszinte barátként is tekintünk, ahogy ezt Vučić elnök úr is mondta, és nagyon köszönöm, hogy ez a barátság kölcsönös, mert a kölcsönös barátság a legértékesebb barátság. Magyarország és az Európai Unió számára is kulcsfontosságú, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. Szerbia felvétele nélkül ugyanis a Balkán nem stabilizálható. Ezért Magyarország minden politikai és szakmai segítséget megad a csatlakozási folyamat mielőbbi sikeréhez. Úgy vélem, hogy ideje lenne a Nyugat-Balkánnak 20 éve tett európai ígéretet beváltani. A térséget érő jelenkori kihívások mindannyiunkat érintik, vagyis közösek. Ezért csak közösen érdemes ezeket kezelni. Szerbia és Magyarország példát mutat ebben. Együttműködésünk számos konkrét eredménnyel jár, mind a gazdasági, mind pedig a kulturális területen. Nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül. Ahogy szerb energiabiztonság sincs Magyarország nélkül, egymásra vagyunk utalva, és ez egy nagyon jó kihasznált helyzet a két ország között.
Ismerlek jól, benned lélegzem már, hozzád láncolt száz illattal minden nyár.
mennyi szép közös emlék szólt a rozé színű égboltról. Egy bőrönben minden felhő elfért, voltunk már távol, kár volt minden percért, amit még veled átélnék. Nekem nem csak egy álomkép. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk. Velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj. Jöhet bármi a végén, lesz akadály még száz, de így jött néhány nagy csend, és elvesztettünk párszor majdnem mindent, de az rajtunk is múlt, hogy még a jövőnk ne hasadjon szét. És voltunk fent, együtt mindig jól ment, széttéptek harcok, mégis hit hajtott bent. Múltunk tengerek ringadták, ezer év örömét hívják. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk. Velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj.
Sajkás vidéken a partizánok 1944-ben és 45-ben több ezer ártatlan magyar gyilkoltak meg, ami egyfajta bosszú volt az 1942-es magyarok által elkövetett vérengzés miatt. Alekszandr Vučić elnök és magyar kollégája a népek közötti megbékélés jegyében együtt koszorúzták meg az áldozatok emlékére állított, megtépázott Krisztus nevű szoborcsoportot Csúrogon, majd részt vettek a zsabjai felújított katolikus templom átadásán. Súlyog Tamás magyar államfő beszédéből következik részlet.
Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Tisztelt Vučić elnök úr, excellenciás püspök úr, tisztelt elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közösség. Pál apostol szavai az új szövetségben, mintha a zsabjai havas boldogasszony templomról szólnának. A vajdasági Isten házáról, amely nem régen még erőtlenségében, dicstelen állapotban állt, és az összedőlés szélére került. Ma pedig felújítva, dicsőségében, ünnepélyes keretek között avatjuk fel. Azért jöttünk zsabjáról, a környező falvakból és városokból, Budapestről és Beográdból, hogy itt lehessünk ezen a különleges ünnepen. Érezzük, hogy a zsabjai templom megújulása a nemzeteinkre is kihat, többszörösen is fontos számunkra. Megerősít hitben, megerősít emberségben, és megerősít európai összetartozásunkban egyaránt. A templomavatás elsősorban mindig szakrális ünnep. Felszentelt épület, az Istennel való találkozás, a szentségek kiszolgáltatásának megkülönböztetett helye. A zsabjai templom azonban azon túl, hogy a Teremtő jelenlétére nyitott emberek otthona, a több mint ezer éve egymás mellett élő két nép, a szerb és a magyar újabb baráti kézfogásának is a helyszínévé válik a mai napon. Feltártuk és megismertük a 20. század súlyos történelmi eseményeit. Azokat a tragédiákat, amelyek zsabját különösképpen fájóan érintették. A világháború árnyékában elkövetett, megmagyarázhatatlan és embertelen büntetteket. A hideg napok tetteit. Az ártatlan embereken végrehajtott kollektív bosszút. Azokat a tetteket, amelyeket magyarok szerb embertársaik ellen, és azokat, amelyeket szerbek magyar embertársaik ellen követtek el. De a magyar és a szerb nép alapvetően mindig is a békére vágyott, és jó ideje közösen jár a megbékélés és a kölcsönös tisztelet útján. Éppen 10 évvel ezelőtt töröltetett el az e vidék magyarjai sújtó kollektív bűnösség pecsétje. Emlékművet emeltünk a csúrogi jeltelen tömegsírnál, és létrehoztuk a Topalov raktár emlékmúzeumát az áldozatok méltóságának helyreállítására. Közösen hajtottunk fejet az áldozataink emléke előtt. Megszilárdítottuk, hogy alapértékünk a keresztény emberség. Nem csak kimondjuk, hogy minden időben egymás segítő, jó szomszédok akarunk lenni, de aszerint is cselekszünk. Az éppen egy esztendeje elhunyt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt az, aki nagy erővel gyorsította fel a történelmi megbékélés folyamatát. Ma ennek a folyamatnak egy újabb fejezetéhez érkeztünk a zsabjai templom felavatásával. Azzal, hogy a korábban romos templom most a helyi kis közösség és a környék katolikus hívei számára újra épségben ragyog, egy szimbolikus egyensúly állítatott helyre. Zsabja szívében ugyanis a főút két oldalán egy-egy templom áll. A szerb ortodox és a római katolikus. Most már egyik sem áll közülük az összeomlás szélén, hanem mindkettő erőben és dicsőségben hívja a hozzá betérőket. Kifejezi és megerősíti ez azt is, hogy Szerbia Vajdaság tartományában a szerbek mellett megbecsülésben részesülnek az itt szülőföldjükön élő magyarok is. Helye van az ortodox hívek mellett a római katolikus híveknek is. A zsabjai havas boldogasszony és a Szent Miklós templom két tornya egységet hirdet. A több nyelven beszélő, más-más kultúrájú és rítusú, de államiságuk megszületése óta ugyanazt az egy Istent szolgáló népek egységét. ahogy Szent Száva és Szent István király keresztény hitében ugyanarra az Úrra tekintett, az és általa tartozott egységbe, úgy ma magyarok és szerbek is egy közösségbe tartozunk. Tisztelt ünneplő közösség! A mai templomavatás a győzelem helyszíne. A győzelemé, mert megmutatjuk, hogy kicsiny közösségeknek is lehet jövője, ha szilárd bennük az elhatározás, hogy meg akarnak maradni. Zsabja a katolikus hívei nem adták fel. Akkor sem, amikor pusztuló templomuk mellett hosszú évekig pénz nélkül voltak, és akkor sem, amikor a tető cseréjének felére jutott csak támogatás. Kitartottak, és már a valósággá vált a teljes helyreállítás. Ez az ünnepnap a 21. századi keresztény Európát építő cselekvő erők bizonyossága. Az összefogás és a béke jele, amely megtöri a 20. század itt végbe ment gonoszságait. Gyógyír arra a múltra, amelyet több megrázkódtatás fájdalmasan megszaggatott. Belgrád és Budapest közös válasza a történelemre, amely kiolvasható az oltárra kitett Bibliából is, és amely így összegezhető. Az élet legyőzte a halált. A templom megmentését a helyiek kezdeményezték, és azért is vált reménységből valósággá, mert a magyar és a szerb nemzet oda tud figyelni egymásra. Mert Magyarország és Szerbia kezet adott egymásnak, és tudja, hogy építő párbeszéddel, baráti összefogással sokkal többre jutunk. Zsabja két templomának együttes képe, a magyar-szerb kölcsönös tisztelet új jelképe. Mától a szívünkben hordozzuk őket, mint a Szent Miklós ortodox templomot, mint a Havas Boltogasszonynak szenteltet, azt, amelynek alig volt esélye megmaradni. De ma mégis erőben támad fel.
Te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet. Éltet, ha nem is kérek, gyere nem nézlek. Belemar fenekedbe a fekete feneketlen fantáziám, odaér el, kap csak is ügyesen. A kezem a kezedre talál, gyere mondom, hogy ez nem London. Itt nincsenek karcok, a felhőkön folyton. Gyere nézd el, hogy itt nem az ésszel nyílnak az ajtók, és az álmod el is rajtolt. Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána, némán állok egy ház teraszán. Fakulóban a szín, de a nyár ide jár. Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána, a végét nem kell, ne nézd a miértjét, botladozni a bajban gondtalan, ez az érték nem lehet oktalan, veled érzek, én nem, nézem a holnapot félkészen, csak a pillanat van, nem szédít, összevar minket, megszépít, mondom, hogy ez nem London, itt nincsenek karcok, a felhőkön folyton, gyere nézd el, hogy itt nem az ésszel, az ajtók, és az álmod el is rajtolt. Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána, némán állok egy ház teraszán. Fakulóban a szín, de a nyár ideje.
A legtöbbet Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség néhai elnöke tette a szerb-magyar megbékélésért, emelte ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a zsabjai Havas Boldogasszony katolikus templom megáldásának ünnepségén.
Alekszandar Vučić államfő arra emlékezett vissza, amikor Pásztor István, a VMS néhai elnöke, 2009-ben először tárta elé a magyar-szerb kapcsolatok rendezéséről szóló kezdeményezést. Évtizedes ellentéteket rendezni nehéz munka, sokat kell rajta dolgozni, és az eredményeket meg kell óvni, tette hozzá Vučić.
Istvana pastora Viktora Orbana 2009. godine pre 15 godina. Bili smo daleko od vlasti.
Pásztor István, a VMS néhai elnöke és Orbán Viktor magyar kormányfő volt a legjelentősebb pártfogója a magyar-szerb megbékélésnek. Nem volt könnyű ez a folyamat, hiszen nem számít egyszerű feladatnak évtizedek ellenségeskedése, sokszor gyűlölete után elérni azt, hogy az emberek tisztelettel, sőt barátként tekintsenek egymásra. A megbékélésen való munkálkodás egyértelmű eredménye nem csak a béke állandósítása, hanem a lehető legjobb baráti kapcsolatok kialakítása is, hangsúlyozta beszédében a szerb államfő.
Ne samo da se poštujete, već da se međusobno podržavate. I zato i danas, kada mi neko kaže, imamo većinu, ne moramo da pitamo u nekom gradu Mađare za nešto.
Ha valaki azt mondja nekem, többségben vagyunk valamelyik városban, nem kell megkérdeznünk a magyarokat, a válaszom az, ti ezt a politikát akarjátok folytatni, ha nem én leszek az elnök. Rossz politika ez. Változtassátok meg, értsétek meg, hogy másként kell csinálni. Ha valaki megfeledkezik magyar feliratokról, nekünk kell emlékeztetnünk. Meg kell érteni, hogy ilyen a mai politikánk. És az ilyen politika az egyedüli, amely eredményt hoz. Az eredmény pedig a béke, jószomszédi viszony, végül a legjobb barátság. Amíg lesz ráhatásom a politikára, nem engedem meg, hogy a mostani jó kapcsolatokat bármi is beárnyékolja, mondta beszédében Alekszandar Vučić államfő.
Ja mislim da će se u svetu odigravati stvari koje će mnogo toga teškog da donesu u Evropu.
Európa számos nehéz kihívás elé néz, és szerbeknek, magyaroknak közösen kell kiállniuk az értelem és a béke győzelme mellett ezúttal más nemzetekkel alkotott szövetségben.
Da ćemo zajednički mi i Mađari i mnogi drugi narodi umeti da razumemo koliko je mir važan i da ćemo se zajedno boriti za taj mir.
Pásztor István volt az, aki a gyümölcsöző szerb-magyar kapcsolatok gyors vonatára felvezette a két népet.
Mikor analizírom, koliko smo puteva zajedno izgradili, posle mnogo obećanja, vi Mađari to znate, od Ipsilon kraka do pruge do Segedina, do pruge do Budimpešte, do koje ćemo od Beograda za 2 sata i 40 minuta da stižemo od Novog Sada za 2 sata.
Az együttműködés egyik kézzel fogható eredménye a Belgrád és Budapest között létrejövő gyorsvasút összeköttetés. A jövő egyik legfontosabb feladata ezeknek az eredményeknek a megőrzése.
Ja ću, dok se bavim politikom, dok sam na ovom mestu, dati sve od sebe, da naše odnose niko ne pokvari.
Amíg politikával foglalkozom, és amíg ezen a funkción leszek, mindent meg fogok tenni azért, hogy a két nemzet közötti viszonyt senki se rontsa el. Mindig figyelni fogok a magyarok jogaira. Nem szeretek a kisebbségi jogokról beszélni, mert úgy gondolom, minden itt élőnek azonos jogokkal kellene élnie, és semmiben sem kellene különbséget tenni. Mert amikor rossz helyzetben van az ország, azt mindenki megsínli. Ha pedig jólét van, jól él mindenki, mondta beszédében Alekszandar Vučić államfő.
Egyszer majd véget ér, még nappal s az éj, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó neki. Isten minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, a végre elkezdeni. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőz, ahhoz le kell győznöd. A hálából sem hozzá.
hozhat vissza senki senkit, majd nekem, sem nekem. De bolond vágyak helyett tömbet ér, ha van benned hit és erő. Ki jókor vagy, jó egyen.
Amíg a nap, amíg a szíved víz, melyik az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Egyszer majd véget ér, még meg annyi ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győznöd saját szíved. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már neked, sem nekem. De baga vágyok helyen tömbet ér, ha megérted, amit kell. Jókor vagy, jó helyen.
Amíg a nója nap, amíg a szíved víz, mely az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a nója nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen lesz. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bárki lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bárki lehetetlen.
A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De bolond vágyak helyett tömbet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó helyen.
Amíg a nója nap, amíg a szíved víz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg a nója nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bárki lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bárki lehetetlen.
Újra történelmet írunk, mondta Pásztor Bálint, a VMS elnöke a zsabjai Havas Boldogasszony katolikus templom ünnepélyes átadásán tartott beszédében.
Ma újra történelmet írunk. A magyar és a szerb nép közös történelmének újabb fényes lapjait. A köszönetről és a bátorságról szeretnék beszélni. A bátorságról azért, mert 2013-ban a magyar és a szerb nép vezetőinek volt bátorsága ahhoz, hogy szembenézzen közös történelmünk legfeketébb fejezeteivel, és létrehozzuk azt, amit egész Európában csak a németek és a franciák tudtak létrehozni, ez pedig a történelmi megbékélés. Ma pedig újra megerősítjük ezt a szövetséget, ezt a partnerséget a két nemzet között, a magyar és a szerb nemzet között azáltal, hogy az államfők főt hajtottak a csurogi ártatlan áldozatok emléke előtt, a 41-42-es és a 44-45-ös ártatlan áldozatok emléke előtt is. Hiszen nekünk a 9 éves szerb kisfiú, akit a magyarok vertek agyon puskatussal 1942-ben, ugyanannyira áldozatunk, mint az a magyar kisfiú, akit a szerbek vertek agyon puskatussal 1944-ben, és ez mindkettő sajnos az életből vett példa, nem pedig metafora. Volt bátorságunk ehhez, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akinek köszönhetően ez létrejött. Tomislav Nikolić korábbi köztársasági elnöknek, Áder János korábbi köztársasági elnöknek, Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknek, Sólyog Tamás köztársasági elnök úrnak és Alekszandr Vučić elnök úrnak pedig azért, mert folytatják ezt a politikát, azt a politikát, ami talán engedjenek meg nekem ennyi szubjektivitást, de azt gondolom nem állok messze a valóságtól, Pásztor Istvánnak az élet célja volt. Ez a templom pedig önmagában véve is egy szimbólum, a zsabjai és a sajkás vidéki magyaroknak a szimbóluma, hiszen nem csak a szerbek szenvedték meg, és a magyarok a 40-es években a háború borzalmait, hanem ez a templom is. Valamikor az itt élők nem így képzelték el a jövőjüket, hiszen nem sok helyen fordul az elő, hogy az ortodox és a katolikus templom egymás mellett áll. Az, hogy itt zsabján egymás mellett áll ez a két templom, az bizonyítja, hogy bizony a zsabjai magyarok és a zsabjai szerbek közösen, együtt, békében képzelték el a jövőt a 20. század elején, aztán sajnos a történelem és azok a gazemberek, akik a történelmet csinálták, ezt másképp gondolják, és ezt az emberek megszenvedték, de 2013-tól más fejezeteket írunk. És a legvégén szeretném megköszönni a számon kraju, Biželoda se zakvalim, predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, da je njegova vlada ukinula dve odluke iz 1945. godine kojima je mađarski narod u Vojvodini bio žigosan po kolektivnom osnovu kao ratni zločinac i zahvaljujući Aleksandru Vučiću je ta ljaga skinuta sa mađarskog naroda u Vojvodini. Gospodine Vučiću, to vam nikada nećemo zaboraviti.
Jól benned lélegzem már, hozzád láncolt száz illattal minden nyár, mennyi szép közös emlék szólt a rozészínű égboltról. Egy bőrönben minden felhő elfért, voltunk már távol, kár volt minden percért, amit még veled átélnék, nekem nem csak egy álomkép. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk, velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj. Így jött néhány nagy csend, és elvesztettünk párszor majdnem mindent, de az rajtunk is múlt, hogy még a jövőnk ne hasadjon szét. És voltunk fent, együtt mindig jól ment, széttéptek harcok, mégis hit hajtott bent. Múltunk tengerek ringadták, ezer év örömét hívják. Most szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk, velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj.
Mint a csillag a fényt, vagy a híd a túl. szívtől a száj, jöhet bármi a végén, lesz akadály, még száz. De jó út vár rá,
ez a pár, úgy öle, mint a csillag, mint valami, mint a Dunán.
Te a részem vagy régen, a régi mesék lapján, szívem része vagy drága hazám, itt az otthonom drága hazám, szívem része vagy drága hazám.
Ezerkilencszázegyben szentelték fel a Havas Boldogasszony római katolikus templomot zsabján. A hívek száma a két világháború között a 3000-et is megközelítette. 1944-45 fordulóján azonban a magyar és a német lakosságot kollektív bűnössé nyilvánították, sokakat kivégeztek, többségüket elűzték. Csak néhány katolikus család maradt zsabján. Hívek nélkül pedig a templom is kis hián az enyészetté lett. Az utolsó pillanatban azonban sikerült megmenteni. Felújítását 2019-ben kezdték el a magyar kormány támogatásával, a Magyar Nemzeti Tanács felügyeletével és koordinációjával. A felújítás értéke több mint 2 millió euró volt. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a templom avatásán családi érintettségéről beszélt, és arról, hogy egymás veszteségeinek tiszteletben tartásával közelebb kerülhetnek egymáshoz a nemzetek.
Gondolj arra, föl kell építeni a békességet ezen a világon, és békességet építeni csak jó indulatból lehet, fogalmaz Vas Albert. Ha magunk elé képzeljük a csúrogi megtépázott Krisztus emlékművet, vagy végignézünk ezen a felújított templomon, igazolódni látszik a költő gondolata, mert azon túl, hogy a csúrogi tömegsír környéke egy gyászhely a magyarság számára, 11 éve a megbocsátást és egymás veszteségének elismerését is szimbolizálja, ahogyan teszi ezt ez a templom is. 1944. októberének és novemberének tragikus eseményei az egész délvidéki magyar közösséget érintették, így az én családomat is. Fremond dédapám a bajmoki tömegsírok egyikében nyugszik. Az élet körbenövi a veszteségeket, és a mi dolgunk, hogy a fájdalmas emlékeket nem feledve, kellő tisztelettel adózzunk minden ártatlanul kivégzett áldozat előtt. A veszteség szétszakított minket, a béke egymás veszteségeinek tiszteletben tartása pedig összeköt. Nem kisebb egy szerb család vesztesége, mint egy magyaré. A fájdalom nem köthető nemzetiséghez. Az ártatlanul kivégzettek mind áldozatok, egy vérzivataros időszak áldozatai. A Magyar Nemzeti Tanács elnökeként óriási megtiszteltetés ma itt lenni, itt állni önök előtt. Köszönöm tisztelt elnök urak a jelenlétet és a támogatást a vajdasági magyar közösség nevében. Ma 80 évvel a vérengzéseket követően újra meggyőződhettünk arról, hogy a szerb-magyar kapcsolatok nem csak szavakban, szimbolikusan léteznek, hanem a mindennapokban is. 5 évvel ezelőtt néhai pásztor István elnök úr az utolsó csúrogon elmondott alkalmi beszédében örökérvényű kötelezettséget rótt ránk. Közös felelősségünk, hogy ne hagyjuk relativizálni a borzalmat, és ne keressünk magyarázatot a bűnökre. Mi, vajdasági magyarok tudjuk, hogy a békéért mennyit kell dolgozni. Hála a kitartásunknak, a békeharcosoknak, hála a jóérzésű magyaroknak és szerbeknek, hála a történelmi megbékélésnek, végre méltó emlékhelyeken emlékezhetünk vajdaság szerte. Ezt évről évre folytatni kell, példát mutatva ezzel a jövő generációi számára, és fontos a további emlékhelyek felállítása is. A háború viharában megsemmisült több katolikus templom is ezen a vidéken. Az 1901-ben felszentelt zsabjai Havas Boldogasszony római katolikus templom azonban túlélte a vészterhes időket. A templom állapota az elmúlt évtizedekben egyre romlott. Elsőként a helybeli magyarok és szervek szerveztek állagmegőrző munkaakciót 2016-ban, ezt követően pedig 2019-ben megkezdődött a templom tetőszerkezetének részleges helyreállítása a Teleki László alapítványnak köszönhetően. Később a templom teljes felújítására is sor kerülhetett. Hála Magyarország kormánya és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának. A munkálatok értéke több mint 2 millió euró volt. A vajdasági magyarok nevében is köszönöm, hogy felismerték a beruházás jelentőségét és lehetővé tették ezen jelentős sajkásvidéki templom felújítását. Tisztelt emlékezők! A jövőben is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy évek múlva is legyenek itt magyarok és szerbek, akik méltón emlékeznek meg ártatlan áldozatainkról. Emléküket közösen kell őriznünk tovább.
Yeah.
Súlyog Tamás, magyar államfő, vasárnap érkezett kétnapos szerbiai látogatásra. Elsőként Palicson, Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke fogadta. Nagy Emiliát hallják.
Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Közösség helyzetéről, eredményeiről és célkitűzéseiről tájékoztatta a magyar államfőt.
Magyar közösség helyzetéről, a Vajdasági Magyar Közösség küzdelmeiről, eredményeiről, célkitűzéseiről, a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásáról, országos, tartományi és önkormányzati szinten is, a Magyar Nemzeti Tanács célkitűzéseiről és eredményeiről. Arról adtunk számot, hogy melyek azok a célkitűzések, amelyek az elmúlt időszakban megvalósultak, hiszen van néhány olyan nemzetpolitikai szempontból fontos célkitűzés, amelyek Vajdaságból indultak, és van néhány olyan is, amely esetében elmondható, hogy csak itt valósultak meg. Innen indult a kettős állampolgárságnak a gondolata. Itt valósult meg a Magyar Nemzeti Tanács képében a magyar personális kisebbségi autonómia. Beszámoltunk köztársasági elnök úrnak a gazdaságfejlesztési terv megvalósuló eredményeiről az elmúlt 8 esztendőben. A vajdasági gazdaságfejlesztési terv azt eredményezte, annak megvalósítása a magyarországi kormányzati eszközökből, hogy nagyjából 500 milliárd eurónyi beruházás valósult meg itt 8 esztendő alatt több mint 16 ezer vajdasági magyar gazdához, vállalkozóhoz, családhoz jutott el ez a támogatás a vajdasági magyar közösség tagjainak versenyképességéhez hozzájárulva. És ami pedig a belpolitikai állapotokat illeti, a Vajdasági Magyar Közösség 8 államtitkára révén, 6 parlamenti képviselője révén, tartományi házelnök révén és egyéb tartományi kormányzati tisztségviselői képében a szerbiai belpolitikának az egyik kiemelt szereplője, ugyanez mondható el önkormányzati vonatkozásban is. És van még egy téma, ami talán a legfontosabb, hiszen ez alapoz meg mindent, ez a történelmi megbékélésnek a kérdése. 11 évvel ezelőtt létrejött az, ami szerb-magyar relációt megelőzően csak német-lengyel és német-francia vonatkozásban valósult meg, ez pedig a történelmi megbékélés. Akkor az akkori köztársasági elnökök közösen hajtottak főt a csurogi 41-42-es és 44-45-ös ártatlan áldozatok emléke előtt, és nagyon örülünk annak, hogy erre köztársasági elnök urak jelenlétében újra sor kerül Csurogon, valamint hogy a zsabjai római katolikus templomnak a felszentelésére és átadására is a két köztársasági elnök jelenlétében sor fog kerülni.
A vasárnap esti találkozó előremutató volt. A vajdasági magyar érdekképviselet, illetve a magyar-szerb kapcsolatok szempontjából megkerülhetetlen a VMS, mondta Súlyog.
Szerbiában, azon belül is a vajdaságban jelentés számú magyarság él, ezért is tartottam fontosnak, hogy a belgrádi hivatalos találkozóim előtt a vajdasági magyarok érdekképviseleti szerveinek vezetőjével is megbeszélést folytathassak. Úgy tapasztaltam, hogy a VMS aktív és megkerülhetetlen tényezője a magyar-szerb kapcsolatrendszernek, aminek köszönhetően a vajdasági magyar közösség évek óta közösségileg és egyénileg is megbecsülésnek örvend Szerbiában, és a magyarság szerzett jogai nem szenvedtek és nem szenvednek csorbát. Ennek is köszönhetően Magyarországról Szerbiára nem csak stratégiai partnerként, hanem őszinte barátként is tekintünk. Közel egy évtizeddel ezelőtt, 2013. június 26-án a magyar-szerb megbékélési folyamat egyik mérföldköveként Áder János, valamint Tomislav Nikolić, szerb köztársasági elnök, közösen fejet hajtottak a II. Világháború során ártatlanul kivégzett magyar és szerb áldozatok csúrogi emlékművei előtt. Külön felemelő számomra, hogyha belgrádi hivatalos tárgyalásokat követően Vučić elnök úrral Csúrogra látogatunk, majd Zsabján közösen átadjuk a felújított Havas Boldogasszony római katolikus templomot. Végezetül engedjék meg, hogy megemlékezzek a közel egy éve elhunyt Pásztor Istvánról, a BMS néhai elnökéről, akinek elérülhetetlen érdemei voltak a sikeres magyar-szerb megbékélési folyamatban. Az általa képviselt szembenézni akarás a történelmi múltunk neuralgikus pontjaival tette lehetővé annak a bizalmi légkörnek a kialakulását, amely megalapozta a két ország ma tapasztalható stratégiai partnerségét, ezáltal megteremtve a magyarországi szerb nemzetiség és a vajdasági magyarság számára a szülőföldre való boldogulás lehetőségét.
Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt te föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövő. Mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, végre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt te föl. Mindenhol
Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. Dani Zsolt belpolitikai összefoglalói következnek.
Nyugaton továbbra is elemzők témái között szerepel a szerbiai vezetés nemzetközi kapcsolattartása. A brüsszeli média szerint nem az unióhoz való lényegi közeledésként kell értelmezni, hogy Alekszandar Vučić államfő a BRICS gazdasági övezet csúcsán való részvétel helyett Belgrádban több európai vezetővel folytatott megbeszélést. Ez, mint írták, összhangban van Szerbia sok éves egyensúlyozási külpolitikájával. Nyugaton a korábban sokszor fenntarthatatlannak nevezett politikát már a többnyire sikeresnek tekintik, amihez az is hozzájárulhatott, hogy több uniós országban euroszkeptikus kormányok kerültek hatalomra. A témát érinti az Európai Bizottság országunkról szóló jelentése is, amelyet rövidesen hivatalosan is közzétesznek. A dokumentumba betekintést nyerő újságírók szerint Brüsszel megjegyzi, hogy Szerbia továbbra sem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz, és magas szintű kapcsolat ápol Moszkvával és Pekinggel. A jelentés arra is kitér, hogy Belgrád nem alkalmazkodott az unió Kínával, Fehér-Oroszországgal, Iránnal, Észak-Koreával, valamint Venezuelával kapcsolatos álláspontjaihoz. Kedvező tényezőként említik, hogy országunk mind a mellett együttműködik az orosz szankciók megkerülését célzó kísérletek megállításában és humanitárius támogatást nyújt Ukrajnának. A másik jelentős uniós testület, a parlament a jövő év elején teszi közzé a szerbiai jelentést, közölte Tonino Picula, törvényhozás hazánkkal megbízott új jelentéstevője. Meglátása szerint Szerbiának sok a tennivalója, ezért abban reménykedik, hogy lépni is fog az uniós integráció felé. Az itteni hatalomállítása szerint a horvát nemzetiségű uniós parlamenti képviselő elfogult, azaz szerbellenes nézeteket képvisel. Vesna Pusić volt horvát külügyminiszter, ezzel szemben azt közölte, hogy Picula kinevezése jó hír, mert egy Európa szerte megbecsült politikusról van szó, aki objektíven áll munkájához, amelyet nagyban segíti az a tény, hogy jól ismeri a régiót. Az uniós felzárkózást követő nemzeti konvent civil szervezet közben arra figyelmeztetett, hogy Szerbia gyakorlatilag 3 éve egyáltalán nem haladt előre az unióhoz való csatlakozás útján, miközben a folyamat már 1 évtizede tart. Belgrád a szervezet szakértői által javasolt intézkedések kevesebb, mint 1/3-át teljesítette, miközben minden évben továbbiakat fogalmaznak meg. Vučić elnök közben a görög és a lengyel kormányfő után Belgrádban fogadta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, akivel azt közölte, hogy Szerbia európai útja kulcsfontosságú országunk fejlődése szempontjából. A felek érintettek minden időszerű kérdést, a bizottsági elnök az uniós külpolitikához való nagyobb szintű igazodást kérte, de megerősítette a térség európai kilátásait. Továbbá azt ígérte, hogy Brüsszel saját mércével összhangban megvédi a szerbiai természeti adottságokat, utalva a hatalom által előkészített lítium kiaknázási projektre. Ezzel párhuzamosan az uniós illetékesek jelezték, hogy számos adminisztratív és jogi előfeltétele teljesült már az uniós fejlesztési alapból történő, még az idénre bejelentett átutalásokhoz. Gazdasági szakértők viszont kételkednek abban, hogy a közelmúltban létrehozott alap hozzájárulhat Szerbia és a régió uniós gazdasági teljesítményéhez való közeledéséhez. A médiatermékekben megjelenő írások más-más állást foglalnak azzal kapcsolatban, hogy diplomáciai botránynak számít-e, hogy von der Leyen lemondta Milos Vučević miniszterelnökkel tervezett találkozóját, amiért a kormányfő előzőleg egy orosz miniszterrel tárgyalt. Vučić szerint Brüsszel nem tetszésének ad hangot minden orosz illetékessel való kapcsolat miatt. Egyben azt állította, hogy nem Vučević okolható a történtekért. Anna Brnabić házelnök szerint von der Leyen jó véleménnyel van Vučevićről, de nyomásgyakorlás miatt kényszerült lemondani találkozójukat. Vučević Maxim Resetnikov orosz gazdaságfejlesztési miniszterrel tekintette át a kapcsolatok és azok további fejlesztési terveit. A nemzetközi egyensúlyozás részeként értelmezhető Alekszandar Vulin közleménye is, miszerint ő a BRICS övezet oroszországi csúcsán baráti országok képviselői társaságában egyeztetett, addig Vučić elnök Belgrádban nehéz tárgyalásokat folytatott. Vulin egyben azt üzente a BRICS partnereknek, hogy Belgrád az eddiginél mélyebb kooperációt szeretne megvalósítani az övezet országaival. Az Európai Parlament zöld képviselőcsoportja szerint Vučić elnöknek a lítium projekttel sikerült bizonyos politikai pontokat szerezni von der Leyennél, aki jelentős erőt fektet be Szerbia Európa felé vonzása érdekében. Állítások szerint Brüsszelnek hosszú távon korábban is minden esetben gondot okozott a nem teljesen demokratikus hatalmakkal való partnerség. A zöld frakció szerint túl gyorsan és nem átlátható módon zajlik a szerbiai lítiumbánya kialakítási folyamata. Sajtóhírek szerint a Rio Tinto vállalatnak több engedély mellett még mintegy 200 földparcella felvásárlására lenne szüksége a bánya megnyitásához. Ez a teljes terület közel harmada. A kiaknázást ellenző szervezetek szerint a Loznica közelében tervezett bánya felett jelentős területeket birtokol az ortodox egyház, de erdősített és mezőgazdasági termelők által használt földek is találhatóak. Sokan nem hajlandóak eladni birtokukat, míg más esetekben jogilag tisztázatlan a parcellák státusa. Mint ismeretes, számos mezőgazdasági termelő a minap támogatási megállapodást írt alá az illetékes minisztériummal, de több egyesület mégis tüntetéseket helyezett kilátásba, amiért nem voltak részesei az egyességnek. A szerződést aláíró szervezetek viszont vállalták, hogy a megbeszélt támogatások kifizetése esetén nem vonulnak utcára. A kormány közben azt is közölte, hogy nem éri felelősség a magas kiskereskedelmi árakért, amelyek a szabályokat mellőző vállalatok döntéseinek eredményei. Az illetékesek kiemelték, hogy támogatják a piacgazdaságot, de ez nem árakat egyeztető kartelekből áll. A kormány tagjai súlyos büntetéseket helyeztek kilátásba nemrégiben törvénytelen eljárással gyanúsított üzletláncokkal szemben. Gazdasági szakértők szerint viszont hosszú távon kizárólag a hazai valuta értékének a mesterséges fenntartási gyakorlatának a felhagyása vezethet olyan körülményekhez, amelyek megalapozhatják az életszínvonal növekedését.
Arcomon rajzol jelet az eső, belül minden érzés lassan lámpát gyújt. Végtelenből tör nekem az idő, néha mégis megtörtén letenném a súlyt. De az álmok űznek ébren folyton tovább, érzem a lényeg ittben ébred közben már. Van, hogy lejt az út az örömig, mások már hiába keresik, nem könnyű, ha nincs lefestve. A boldogságunk merre menne, nem számít, ha semmi se sikerül, ezt a lángba gyújtam egyedül. Mindent úgy teszek meg érte, a végén bármi lesz meg érte. Önmagamban néztem, láttam minden gyengeségemet, és mondtam ennél sokkal többet bírsz. Tudtam, lesz még harc, és sok kudarc, nem is öt év talán, hanem tíz. Nincs a tárban ennyi kevésnek lenni fáj, de ha muszáj, mást kell lépnem. Csak is olyan falat mászhatok, amit nem cementez vélelem. Aztán dallam szólt, hogy halljam a bajból, mindig van kiút. Már csak hangszálakkal kellett vívnom néma háborút. Bíztam emberekben, rengetegben, csak az csalódik, aki fél. Mindent megjegyeztem, helyre tettem, vagyok az álmom én. Van, hogy lejt az út az örömig, mások már hiába keresik. Nem könnyű, ha nincs lefestve, a boldogságunk merre menne. Nem számít, ha semmi se sikerül, ezt a lángba gyújtam egyedül. Mindent úgy teszek meg érte, a végén. Követem a csillagfényt, követem az árnyékért, amikor az árnyékért, az az igazi életem. Követem a csillagfényt, életem. Van, hogy lejt az út az örömig, mások már hiába keresik. Nem könnyű, ha nincs lefestve, a boldogságunk merre menne. Nem számít, ha semmi se sikerül, ezt a lángba gyújtam egyedül. Mindent úgy teszek meg érte, a végén bár.
A köztársasági kormány elfogadta a Koszovót kiemelt szociális védelmi területté nyilvánító törvény szövegét, illetve az ottani szerbek elleni bűncselekményeket kezelő ügyészség létrehozásáról szóló jogszabályjavaslatot. A korábban bejelentett intézkedés célja, hogy a szociális támogatások kiszélesítésével elősegítse az ottani szerb lakosság fennmaradását. Belgrád a lépést a számos sikertelen brüsszeli egyeztetési forduló és a pristinai hatóságok egyre agresszívabb magatartását követően vezeti be. A köztársasági parlament koszovóügyi bizottsága szerint a brüsszeli párbeszéd stagnálásának fő okát a nemzetközi közösségben tapasztalható politikai akarathiányban kell keresni. Kiemelték, hogy csak abban az esetben történhet előrelépés, ha a közvetítők és a releváns hatalmak azonos kritériumokat biztosítanak és szavatolják a korábban megkötött szerződések végrehajtását. A kérdésben érdekelt nyugati államok passzív hozzáállása csak károkkal járta a koszovói szerb közösség számára, közölte a témával megbízott Skupstinai testület. Közben a pristinai kabinet is bírálatokat fogalmazott meg a közvetítők irányában. Donika Gerval, a koszovói külügyminiszter azt állította, hogy Miroslav Lajcsak uniós külön megbízott és közvetítő több alkalommal is Belgrád oldalára állt. Egyben azt közölte, hogy nem rendelkezik a folyamat sikeres lezárásához szükséges vízióval. Glau Konyufca, a koszovói parlament elnöke pedig elutasította annak lehetőségét, hogy az Európai Unió tegyen javaslatot a szerb autonómia részleteiről, mert mint mondta, Brüsszel ezzel kisajátítaná Pristina állami hatásköreit. Mint ismeretes, a koszovói vezetés évek óta több szemszögből is igyekszik késleltetni vagy egy helyben tartani a szerb községek közösségének létrehozását, részben azért, mert cserébe további engedményeket akar kiharcolni Belgrád részéről. A kizárólag formalitásnak eleget tevő brüsszeli egyeztetéseket követően rövidesen sor kerül az ENSZ biztonsági tanácsának Koszovóról szóló ülésére is. Belgrád kiemelte, hogy ez jó lehetőséget biztosít, hogy felhívják a nemzetközi közösség figyelmét az ott uralkodó állapotokra, de Szerbia nem számít lényegi jobbulást hozó határozatokra, közölte a kormány. A kabinet kulturális diplomáciával megbízott irodája közben a koszovói szerbeket érő idei atrocitásokat összegző jelentést tett közzé. Ez szerint a kurti kormány által sokszor nyíltan serkentett légkörben 81 szerbeket érintő támadásra került sor, amiért senkit sem vontak felelősségre. A részletes jelentést eljuttatták több külföldi médiaháznak is, kiemelve, hogy a 90-es évek óta tartó támadások a kurti kormány beiktatása óta megsokszorozottak. Ezt alátámasztja az ottani Eulex misszió közleménye is, amelyben sürgős vizsgálatra szólították fel Pristinát, miután a Mitrovicába költöztetett pristinai egyetem egy alkalmazottját indok nélkül letartóztatták és fizikailag bántalmazták. A felsőoktatási intézmény is elítélte a történteket, az ügyet pedig a szerb lakosság elleni újabb megfélemlítési kísérletnek titulálta. A történtek miatt több koszovói civil szervezet is arra kérte a Koszovóban tartózkodó diplomatákat, hogy gyakoroljanak nyomást Pristinára a szerbek elleni rendszer szintű megtorlás megszüntetése érdekében. Ezzel párhuzamosan elhagyta Koszovót az a brit katonai egység, amelyet a KFOR békefenntartó erő ideiglenesen 45 napig tartó küldetésre vezényelt a térségbe. Milan Mojsilovic, szerbiai vezérkari főnök pedig a KFOR új parancsnokával, az olasz Enrico Barduanival vitatta meg az ottani biztonsági helyzetet, arra kérte, hogy a nemzetközi egységek folyamatos védelmet nyújtsanak a szerb lakosságnak, illetve a közösség kulturális és történelmi hagyatékát képező objektumoknak is. A parlamenti választás előtt álló koszovói hatalom az elmúlt időszakban nem büszkélkedhet jelentős diplomáciai sikerekkel, hiszen az Európai Unió részleges diplomáciai büntetőintézkedéseket foganatosított ellene, miközben Pristinának egyetlen téren sem sikerült megszilárdítani a nemzetközi pozícióját. Számára kedvezőtlen az a bejelentés is, miszerint a koszovói függetlenséget el nem ismerő Szlovákia 25 év után bezárja pristinai kapcsolattartó irodáját. Belgrád számára viszont hátrány, hogy az Európai Unió az eddig sem együttműködési hajlamáról ismert Pristinával való kapcsolatrendezés folytatásához kötötte Szerbia uniós integrációjának folytatását. A helyzet minden bizonnyal legkorábban a koszovói választások lebonyolítását követően változhat.
Péntekig tart a büntető törvénykönyv kiegészítő és módosító tervezetének közvitája. A témáról Búcsú Árpád, az Óbecsei Alapbíróság elnöke nyilatkozott Megyeri Henrietta kérésére.
Jelenleg is tart a büntető törvénykönyv kiegészítő és módosító tervezetének a közvitája. Ma Belgrádban tart a közvita arról, hogy mi indokolta a törvénykönyv kiegészítését, módosítását. Búcsú Árpádot kérdezem, az Óbecsei Alapfokú Bíróság elnökét.
Ezt a törvénymódosítást egy komolyabb szakmai tanulmány, illetve a bíróságok joggyakorlatán követve hozott döntést a kormány, illetve a szakmai szervezet támogatásával. Alapvetően az újabb kihívások, illetve a követelmények, ami az Európai Uniós csatlakozási folyamatban felmerülnek irányunkban, ezek a fő indokai a törvénymódosításnak. Ezen kívül még a 2013-ban életbe lépett, illetve meghozott ügyészségi és bírósági törvényekkel kapcsolatos terminológiai eltérések indokolták a törvénymódosítás indítványozását.
A törvénykönyv módosítása több pontot is érint. Említsem csak meg ugye a családon belüli erőszakot, vagy akár a lopások esetét. Milyen ajánlások, módosítások születtek eddig a témában?
A közvita még a múlt héten is folyamatban volt, a felső bíróságokon értékelték, véleményezték a törvénymódosítást, úgyhogy elég sok szakmai indok felmerült ezekben a bűncselekményekben. Egyébként a törvénymódosítással kapcsolatban szeptember hó folyamán vége felé Zlatiboron volt egy szakmai tanácskozás, ahol a büntetőbírák vettek részt, illetve ügyészek, ügyvédek és jogászprofesszorok. Hát a törvénymódosítást több szempontból is megvizsgálták, illetve több vélemény és ezen a szakmai találkozón elhangzott. Egyesek úgy vélik, hogy túlzottan szabályoznak bizonyos dolgokat, illetve a büntetési határok emelésével a bíróság döntésjoga, illetve értékelésének a joga esetleg csorbulna. Tehát különféle vélemények vannak, az viszont tény és való, hogy ezek a bűncselekmények, amik leginkább indokolják a törvénymódosítást, mindenek előtt a családon belül erőszak, ami egy akkora mértéket ért el, hogy már a mi bíróságunkon is az ügyeknek jelentős részét ezek a bűncselekmények teszik ki, úgy büntetőben, mint az ehhez kapcsolódó peres eljárásokban, illetve párhuzamos peres eljárásokban. A vagyon elleni bűncselekmények terén, ami a módosítást illeti, illetve a törvényjavaslatot, itt is történnek bizonyos változások, azt hiszem, ami talán a leglényegesebb, legalábbis a törvényjavaslatban jelenleg még úgy áll, abban a pillanatban, amikor ez az interjú készül. Tehát úgy áll, hogy a lopás értékhatárát törvénymódosítással felemelnék 15 ezer dinárra. Tehát ez azt jelenti gyakorlatban, hogy az egyszerű lopás, tehát a lopás bűncselekménye alsó értékhatára 15 ezer dinárban lenne megállapítva. Természetesen ez vonja maga után a súlyos lopás bűncselekményét is, amelynek az alap esete a lopás bűncselekménye. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a 15 ezer értékig elkövetett lopások esetében magánvádas lenne az eljárás. Viszont ez nem ilyen úgymond egyszerű, illetve nem egy az egyben kell ezt, tehát az jogszabály módosítást érteni, ugyanis az alacsony értékű lopás csalás bűncselekménye esetében van még egy kitétel, tehát nem csak az érték határa fontos, hanem az elkövető szándéka. Tegyük fel, hogy adott esetben egy elkövető eltulajdonít 5000 dinárt, ami jelenleg még bűncselekmény, tehát hivatalból üldözendő bűncselekmény, a 203-as szakaszba foglalt bűncselekmény, viszont törvénymódosítás, amennyiben így fogadnák el, akkor az már magánvádas bűncselekmény lenne, 210-es szakaszba szabályzott. De, mint ahogy mondtam, ez nem olyan egyszerű, ugyanis az elkövetőnek fenn kell az a szándéka, hogy álljon, hogy kísértéket lop. Tehát amennyiben mondjuk egy táskát lop el, amelyben pénztárca van, és egyéb értékek, akkor ő neki nehéz azt a szándékát, illetve azt az állítását fenntartani, illetve elfogadhatóan magyarázni, hogy ő nem akart nagy értéket lopni, hiszen nem tudta, hogy a táskában mekkora érték van. Feltételezhette, hogy abban a táskában nagyobb érték van, és ebben az esetben nem alacsony értékű lopás lesz, hanem rendes lopás. Egyébként ez most is így működik, illetve ez a törvényszabályozás már régóta így fennáll, és az ügyészség viszonylag kevés esetben veti el alacsony értékű lopás véget a bűnüldözést hivatalból. No, ebben az esetben, amennyiben hivatalból az ügyészség nem üldözi, akkor a károsult személy magánvádas eljárásban tudja üldözni. Természetesen azzal is tisztában vagyok, hogy a polgárok nem szívesen bocsájtkoznak bírósági eljárásba, elsősorban a saját költségen, másrészt meg ha ő nekük kell az eljárást folytatni, ugye akkor ő nekük ez bizonyos költségekkel jár, ügyvédet kell fogadniuk, amennyiben a maguk nem tudják az eljárást folytatni, ez pedig nem egy egyszerű pozíció magánvádasként a vádat képviselni.
A módosítási javaslatok szempontjából elmondhatjuk azt, hogy mindenképp szigorítások jelentkeznek, tehát mind letöltendő börtönbüntetést illetően, mint a pénzbírságok tekintetében szigorúbb szabályokra számíthatunk.
Igen, szigorúbb szabályzásra, illetve keményebb, sűrűbb büntetésekre lehet számítani. Szűkítik a feltételesen kiszabható büntetések határát, korlátait. Ezen kívül egyes bűncselekmények esetében jelentős büntetési tétel emelés történt, vagy fog történni, amennyiben a törvénymódosítás átmegy a parlamenti szavazáson. Konkrét esetben a családon belül erőszakos bűncselekményekről szólván, ami ugye mondtam az elején, hogy egy égető probléma, az első szakaszban szabályozott 195-ös szakasz egyes bekezdésében foglalt alapeset a családon belül erőszaknak, ami az alapeset az a legegyszerűbb úgymond bűncselekmény, amikor ugye nincsen személyisérülés, nem kiskorúról van szó, ebben a büntetési tétel 3 hónaptól 3 évig terjedő büntetés, ami tétel, ami jelenleg érvényes, 6 hónaptól 5 évre emelendő fogják emelni, amennyiben átmegy, mint ahogy mondtam, a törvényjavaslat, módosítási javaslat. A legsúlyosabb bűncselekmény esetében, ugye a csernobeli erőszak, vagy az egyik, ami az alapfokú bíróságon, amit tárgyalunk, amennyiben a károsult kiskorú személy, ennek büntetési tétele a jelenlegi 1 évtől 10 évig terjedő börtönbüntetésről 3-tól 12 évre emelődne, vagy fog emelődni, amennyiben itt elfogadják az jelenleg érvényben levő eljárási szabályok, illetve bírósági illetékességi szabályok értelmében átkerül a felső bíróságok hatáskörébe. Ez olyan eset, amikor a fizikai vagy pszichikai erőszaknak az áldozata kiskorú személy, illetve más személy súlyos sérüléseket szenved.
Megjelentek új szabályzások, új javaslatok is, ilyen például az oktatási intézményekben alkalmazott személyek elleni támadás formája. Egy néhány szót kérem mondjon arról, hogy ez miért fontos, hogy szabályozva legyen. Ugye az utóbbi időszakban, hónapokban végig arról volt hangos a média, hogy a tanügyi dolgozók sztrájkolnak, és az egyik kitétel pont ez volt, hogy jogilag legyen szabályozva a státuszuk az erőszak szempontjából.
Igen, sajnos napi szinten olvasunk híreket a sajtóból, úgy elektronikus sajtóból, mint a nyomtatott sajtóból. Az oktatásban, a nevelésben résztvevő személyek ellen elkövetett erőszakról, tanárok ellen elkövetett erőszakról, valamint az egészségügyben dolgozó személyek ellen elkövetett erőszakról, és a törvényhozó, illetve a törvénymódosítást javasló kormány belátta, ebben az esetben lépni kell, és külön bűncselekményként fogja ezt szabályozni, illetve előírni a törvénymódosítás elfogadása után. Ebben az esetben a törvénymódosítás szerinti 344-es A szakasz, valamint B és V szakaszok szerint büntetendő lesz az oktatási intézményekben dolgozók elleni erőszak, illetve támadás. Alapesetben 3 hónaptól 3 évig terjedő büntetés szabhatóként, súlyosabb esetben, amennyiben az oktatási intézményben dolgozó személy személyisérlést szenved, vagy fegyverhasználattal, vagy vagy tűzfegyver használata történik a fenyegetés, abban az esetben 6 hónaptól 5 évig terjedő büntetés szabható ki, abban az esetben, ha súlyos sérülést okoznak ezeknek a személyeknek, ettől 8 évig terjedő szabadságvesztés, illetve börtön szabható ki. Hasonló esetben, illetve esetekben, amennyiben a károsult személy az egészségügyben dolgozik, abban az esetben is, tehát ez a 3 hónaptól 3 évig terjedő, illetve minősített esetben, az a kisebb minősítése esetben, enyhébb minősítése esetében 6 hónaptól 5 évig, illetve 1-től 8 évig. Tehát tulajdonképpen a büntetések ugyanabban a sávban mozognak az oktatási intézményekben és az egészségügyben dolgozók esetében is. Sajnos ismert számunkra a tavalyi tragikus eset, illetve események, ahol tömeges gyilkosságok történtek, ugye a Bor környékén, valamint belgrádi általános iskolában. Ebből kifolyólag törvényjavaslatban az is benne van, hogy az a személy, aki egy bűncselekményt úgymond indokoltnak vél, vagy indokoltnak tart, vagy tagad egy bűncselekményt, illetve a bűncselekmény jelentőségét megpróbálja enyhíteni, úgymond igazolni, indokolni, abban az esetben bűncselekményt követel, azzal, hogy olyan bűncselekményről kell, hogy szó legyen, ahol életfogtig tartó börtönbüntetés szabható ki. Egyébként az életellenes bűncselekmények esetében, a minősített esetben már eddig is életfogytiglant lehetett kimondani, viszont ezekkel a módosításokban az életfogytiglant büntetések köre tágul, több esetben kimondható.
Tehát a közlekedés biztonsága elleni kihágások csoportjában is ugyancsak több bűncselekmény esetében szigorítást terveznek. Mik azok a pontok, amiket szigorítanak a következőkben?
A szigorítás a súlyos következményekkel járó közlekedési balesetek esetében történik meg, mégpedig a törvénynek a 297-es szakaszának 1-től a 4-es bekezdéséig szabályzott részben történik szigorítás, oly módon, hogy amennyiben súlyos következmény, súlyos testi sérülést vagy hatalmas anyagi kárt okoz egy közlekedési baleset, és az alkohol hatására történik abban az esetben, illetve hogyha ez a súlyos sérülés, testi sérülés, amennyiben nem halálos, akkor 2-től 10 évig terjedő börtönbüntetéssel lesz sújtható. Az eddigi szabályzás szerint 1-től 8 évig lehetett büntetni. Azzal, hogy most ugye az általános részben változnak a feltételes kimondásának lehetősége, és ebben az esetben feltételes büntetés nem lesz kimondható. Szintén komoly szigorítás történt, az alkohol vagy egyéb bódítószerek hatása alatt okozott baleset, amelynek halálos következményei vannak, abban az esetben az eddigi 2-től 12 évig terjedő büntetést 5-től 15 évre emelik. Tehát ez nagyon komoly büntetés, úgyhogy remélhetőleg polgárokra ez majd megelőzőleg fog hatni, mert sajnos mindannyian ezeknek is tanúi vagyunk a sajtóból, hogy sok alkoholos, illetve egyéb bódítószerek befolyásoltsága alatt okozott baleset történik. Nagy halálos balesetben elhunyt személyek száma, és egyszerűen a törvényhozónak valamit intézkednie kell ebben az ügyben.
Beszélgetésünk elején említette, hogy részben a módosítások azért is zajlanak, mert ezzel szeretnék elérni az Európai Uniós jogszabályokkal a jogharmonizációt.
Na most mi a büntetőjogi résszel foglalkozunk, konkrétan a büntető anyagi jog, illetve a bűncselekményeket szabályzó törvény esetében pár tétel, illetve pár bűncselekmény kapcsolódik az Európai Uniós integrációs folyamathoz. Ilyen például a 209-es szakaszban szabályzott hitel alap, jogalap nélküli, illetve a hitel nem célszerű felhasználásával foglalkozó bűncselekmény esetében egy szakaszt kiegészítés tesznek a törvényhez, mégpedig az Európai Uniós forrásokból származó hitelek nem célirányú felhasználása esetében külön bűncselekményként, ugye ez az Európai Unió elvárása, hogy szabályozzák. Ezen kívül módosítások történnek még az adóval kapcsolatos bűncselekmények esetében, ahol külön az Európai Unió ajánlásai szerint történik a módosítás. Feltételezem én, hogy a költségvetési fegyelemnek a biztosítása, illetve Európai Uniós elvárások szerinti biztosítása érdekében. Van még pár kisebb tett, ahol direkt az Európai Unió elvárásai szerint történik a módosítás, de hála Istennek ezek a bűncselekmények a mi területünkön annyira nem jellemzőek.
Milyen várható következmények lesznek a társadalomra és a joggyakorlatra nézve ezeknek a ugye most módosítási javaslatoknak, de várhatóan ezek módosítások meg is valósulnak?
Ilyen alapvető törvények esetében nehéz előre úgymond megjósolni, hogy milyen hatásai lesznek, meg vannak a mi elvárásaink, illetve törvényhozó elvárásai, amikor módosít, hogy az aztán hogy fog realizálódni a valóságban, az egy másik kérdés. Erre mondjuk egy jó példa a 2019-ben történt szigorítások, amikor ugye többszörös visszaesők esetében történt egy nagyon drasztikus szigorítás, olyan esetekben, amennyiben az elkövető visszaeső is 5 éven belül elkövet újabb bűncselekményt, illetve már kétszer volt egy év vagy annál hosszabb börtönbüntetés véget börtönben, többszörös visszaesőnek számít, és ebben az esetben az alaptételek megváltoztak, tehát például a lopás vagy a súlyos lopás bűncselekménye esetében még egy egyszerű elkövető esetében lehetőség volt 1-8 évig kimondani a börtönbüntetést, addig a többszörösen visszaeső esetében az alsó határ 3 év 7 hónapnál kezdődött. Tehát azt jelenti, hogy azok a személyek semmiképpen sem kaphattak 3 év 7 hónapnál kisebb büntetést. Tehát ez egy lényeges szigorítás volt, és ugye ennek a hatásai lassan érnek be, olyan értelemben, hogy természetesen ez az új szigorított jogszabályok csak az újonnan elkövetett bűncselekményre vonatkoznak. Tehát el kellett múljon egy időszak, hogy azok a személyek, akik hajlamosak többszörösen bűncselekményt elkövetni, illetve visszaesők, újra elkövessenek bűncselekményt, és újra el legyenek jogerősen ítélve, hogy most már ne 1 évtől 8 évig menjenek börtönbe, hanem 3 év 7 hónaptól 8 évig. Tehát ezt akarom mondani, hogy konkrétan az Óbecsi Bíróság tehetén a többszörösen visszaesés miatt körülbelül 2 éve kezdtük meg kimondani, és körülbelül 1,5 éve kezdtek elmenni erre a hosszabb börtönbüntetésekre. Kevés kivétel lett, hogy voltak korábban is, de tömegesebben így jelentkeztek ezek az visszaeső elkövetők ilyen súlyos büntetéssel.
Ön szerint ezek a módosítások pozitív vagy negatív irányba fogják a jogrendszert vinni itt Szerbiában?
Hát, hogyha a jogrendszer alatt azt értjük, hogy jogbiztonság a polgárok esetében, szigorú büntetés mindenféleképpen kihatással lesz a mindennap életbe, tehát az emberek tudni fogják, hogy most már még szigorúbb, és talán kétszer is meggondolják azt, hogy alkohol vagy egyéb szerek befolyása alatt nem ülnek a gépjármű volánja mögé, vagy például a családon belüli erőszak esetében. Mondjuk, hogyha úgy azt mondjuk egy eset, ami régebben úgymond nem váltott ki reakciókat, például otthon a kiskorúnak a testi fenyítése, akár egy pofonnal, vagy akár egyéb módon, ami természetesen nem megengedhető. De csak ha arra gondolunk, hogy ezért most 3 évtől 12 évig terjedő börtön jár, és nem lehet feltételes büntetést kapni, akkor nagyon-nagyon el kell gondolkozni azoknak az elkövetőknek, illetve olyan a személyeknek, akik hajlamos csak erőszakoskodni otthon a falak között, hogy mit csinálnak. Tehát nem ajánlom, hogy ezt félvárról vegyék, mert már mondtunk ki ilyen, hogy úgymond egyszerű idézőjelbe téve fenékrevágás véget 2 év 6 hónap börtönt ezelőtt is mondtunk ki. És azért tudatosulni kell az emberek fejében, hogy nem lehet erőszakot alkalmazni kiskorú ellen.
Yeah.
Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Drágán Márics volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.
Yeah.